Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató! A Jósvera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. A könyv ajánlója így hangzik. Egy thrillerben élünk. Mindannyian. De nem olvasóként és nem szerzőként, hanem szereplőként. A szóban forgó thriller emberemlékezet óta íródik, és közben folyamatosan váltogatta a címeit. Jelenleg az a címe, hogy Klímaválság. A pandémia, a háborúk, a globális felmelegedés és az ezzel sokszor együtt járó klímaszorongás fenyegető jelenség ellen az a jó hír, hogy tudással, akaraterővel, pozitív gondolkodásmóddal, kreativitással, földi élet szeretetével és némi személyes hősiességgel meg tudunk felelni a kihívásoknak. Ahogy egy valamire való széllebb főszereplőjeként muszáj is. Márpedig mostantól mindenki főszerepet játszik. Te is. Az Atinam kiadónál jelent meg Frank Satzing Mi van, ha megmentjük a világot című, avagy Tippek túlélni vágyoknak alcímű munkája. A könyv apropóján Takács Sánta Andrással, az ELTE humán ökológiai mesterszakának oktatójával, a kisközösségi program szakmai vezetőjével beszélgetünk. Mit tehetünk azért, hogy a fosszilis energia helyett a megújulóra álljon át a föld lakossága? Kin múlik ez?
Nem akarom megkerülni a kérdést, viszont arra szeretnék figyelmeztetni, hogy ennél van egy fontosabb kérdés is az energiafelhasználásunk kapcsán, mégpedig az, hogy mennyi energiát használunk. Ugyanis az, hogy a megújuló energiák annyira környezetbarátak lennének, ez egy eléggé megkérdőjelezhető dolog. Sajnos elterjedt ez a mítosz, és egyenlőségjelet is tesznek sokan, ugye megújuló energia szinonimája a zöld energia, de hát ez nagyon nincs így. Természetesen, mielőtt valaki félreértené, a megújulók, ha mindent egybevetünk, összességében jobbak, mint a nem megújulók, tehát tényleg, ami a kérdésben rejlett, hogy át kéne állni fosszilisak dominanciájáról, a megújulók dominanciájára, az abszolút igaz. Viszont ha sokat használunk a megújulókból, másfajta problémák, nem az éghajlatváltozás, de másfajta problémák jönnek. Hadd világítsam meg ezt egy-két dologgal. Három nagy lehetőségünk van, nem megújuló fosszilis és nukleáris, illetve a megújulók, és ezek persze lehet cizellálni még ezeket a kategóriákat. Szóval egy nagy hátránya bármelyik megújulónak a nem megújulókkal szemben, hogy egységnyi energia kinyeréséhez jóval-jóval több területet kell felhasználni. Na most ez azt jelenti, hogy akkor nem lenne gond, ha a Föld bolygón hatalmas nagy szabad terek lennének, amik nem kellenek se élelemtermelésre, se természetvédelmi szempontból nem jelentősek. Na de hát nem egy ilyen bolygón élünk. Ugye tele van emberekkel a bolygó, több 8 milliárdan vagyunk, más élőlényekre kell vigyáznunk, hogy ez nagyon fontos, hogy a fajok kihalását ne segítsük elő ezzel az energiaváltással, hogy ne lökjük meg még jobban, olyan megoldást találjunk, ami az élőlény társaink szempontjából is kedvező. De most innentől kezdve viszont, amikor nagyságrendekkel több terület kell egységnyi energia kinyeréséhez, onnantól kezdve viszont már akkor azon kell gondolkodnunk, hogy oké, akkor persze a nem megújulók kevésbé jó alternatívák, és a megújulók legyenek az uralkodók, de hát kevesebb energiát kéne használnunk. Úgyhogy ez az elsődleges, most ez nagyon-nagyon messzire vezető kérdéseket vet föl, mert ha itt az energiafelhasználást akarjuk csökkenteni, az biztos, hogy a gazdasági teljesítmény csökkentését is jelenti. Ez rögtön egy nagyon komplex téma és egy nagyon messzire vezető téma, de hát sokan mondjuk régóta, hogy igazából ez az a lépés, amit meg kellene tennünk ahhoz, hogy az egész ökológiai válsággal beleértve az éghajlatváltozást tudjunk valamit kezdeni, ha nem is totálisan megoldani, de legalább annyira enyhíteni a változásokat, hogy ne legyenek annyira fenyegetőek, mint ma. Ez egy alap dolog, hogy a növekedés mániánkról, a növekedés fétisünkről letenni és kitalálni nem növekvő gazdasági modelleket. Hogy lehet, hogy igazából az a kérdés, hogy lehet megteremteni úgy a föld emberi lakóinak a jól létét, hogy a gazdasági teljesítményt nem növeljük tovább, sőt, tudatosan csökkentjük, ugye nem kényszerűen válság a kutyá, hanem tudatosan csökkentjük. Hogy lehet ezt úgy megoldani, hogy ez például ne legyen szociálisan igazságtalan. Nyilván erre az az egyszerű válasz, hát a gyakorlati kivitelezése meg nagyon nehéz, hogy azoknak kell lejjebb adniuk, azoknak az országoknak, illetve azoknak az embereknek, akiknek most nagyon sok jut, mert nyilván nem ott kell csökkenteni a gazdasági teljesítményt, mint tudom én Burkina Fasoban vagy Bangladesben, ahol épp ugye, növelésére volna szükség, hiszen elképesztően sokan élnek emberhez méltatlan körülmények között. Ez egyik az igazságossági kérdés nemzedéken belül. Másik nagyon fontos kérdés az a boldogságunk, a megelégedettségünk, hiszen az is a mi piaci fogyasztói civilizációnak egy hatalmas mítosza, hogy a boldogságunk az egyenes arányban van az anyagi fogyasztásunkkal. Úgy értem, hogy a gazdaság által előállított javak, illetve szolgáltatások fogyasztása. Ez megint egy számos tudományos eredmény kérdőjelezi meg, és nem is feltétlenül kellenek ehhez tudományos eredmények, hiszen ezt a mindennapjainkban is tapasztaljuk, hogy hát lehet, hogy jobban érezzük magunkat, ha a barátainkkal vagyunk, ha a szeretteinkkel vagyunk, ha elmegyünk kirándulni. Alapvetően kis anyag és energiaigényű, meg kevés gazdasági tevékenységet igénylő dolgokat teszünk, sem mint akkor, amikor rengeteget fogyasztunk. Hát meg rengeteg bölcsesség is van erről, ugye köznapi bölcsesség, hogy hát sok minden nem lehet pénzen megvásárolni. Mégis nagyon ragaszkodunk ehhez, hogy attól függ a boldogságunk, az élettel való megelégedettségünk, hogy mennyi terméket, illetve szolgáltatást fogyasztunk. Tehát nagyon fontos, hogy itt, amikor gazdasági teljesítmény csökkentéséről beszélünk, akkor olyan fogyasztási javakról, illetve szolgáltatásokról beszélünk, amelyek nem adnak hozzá, vagy nem adnak hozzá olyan sokat az örömünkhöz.
Játékelmélet. Attól a naptól kezdve, hogy lemásztunk a fáról, játékossá váltunk, akitől az élet folyamatosan döntéseket követel. A játékelmélet olyan kifejezett döntési folyamatokat vizsgál, amelyekben több szereplő is van, vagyis ahol az együttműködésre van szükség. Íme az egyik klasszikus játékelméleti kísérlet a sok közül. 4 résztvevőnk van, fejenként 10-10 euró kezdőtőkével rendelkeznek. A játékosok névtelenül játszanak, mondjuk egy laptop segítségével az otthonukból. Emellett van még egy nyilvános kalap is, amely a közjavaknak felel meg. Bárki befekteteti a pénzét a közjavak megőrzésére és növelésére. Amennyi összejön, azt megduplázzák, majd elnegyedelik. Ha minden játékos beteszi a kalapba a 10 euróját, akkor az osztalékot is beleértve 80 euró, vagyis fejenként 20 euró kerül kifizetésre, ez 100%-os nyereség növekedést jelent. Minden befektető erről álmodik. Mindenki boldog. Jön a második kör. Mindenki betesz a kalapba 10 eurót, a most már 20 eurójából. Az összeget ismét megduplázzák, és ugyanolyan arányban kifizetik a nyereséggel együtt. És ez így megy körről körre. Mindenki jólétben él, a közvagyon szépen gyarapszik. Mit tanulhatunk meg ebből? Azt, hogy az együttműködés a megoldás kulcsa. Az eurók közösségért végzett különféle személyes erőfeszítéseket jelképezik, az időt, a munkát, a pénzadományokat, ahogy egy grillfesztivál végén összeszedjük a szemetet, környezetvédelmi startupokba fektetjük a pénzünket, vagy éppen jótékonysági egyletet alapítunk. A játékosok néha kicsivel többet tesznek be a közösbe, néha kicsivel kevesebbet, de amíg mindenki beszáll, addig profitálnak belőle. Paradicsomi állapotok uralkodhatnának, ha nem ébredne fel a hüllő érdeklődése. A dínó az agytörzs sötét mélyéről azt mormolja a játékosnak, hogy legyél okos haver, a következő alkalommal tartsd meg a dohányodat. Mi történik ekkor? Csak 3 játékos fizet be pénzt, 60 euró kerül kifizetésre. Mivel a játékszabály szerint a kalapban lévő pénzt mindig elnegyededik, így az osztalék lecsökken, 20 euró helyett mindenki csak 15-öt kap. Akik befektettek, azok továbbra is profitálnak a befektetésből, de már csak fele annyit. Az egyetlen játékos, aki nagyot kaszál, az az önző alak. 15 euró és a be nem fektetett 10 euró összesen 25 eurót jelent. A többiek rájönnek, hogy valaki nem adott be pénzt, de mivel névtelenül játszanak, senki sem tudja, hogy melyikük az. Mit lehet tenni? Mindenki a következő lépésen gondolkodik, miközben az A játékos a lelki ismeretét nyugtatgatja, racionálisan nézve helyesen cselekedett. Vagy mégsem? Egyébként is mi lett volna, ha a többiek nem fizetnek be semmit? Akkor ő lett volna az egyedüli befizető. Ő csak minimalizálta a kockázatot. És mivel az utolsó kör olyan jól sikerült, mindjárt meg is ismétli. Csak hogy időközben C játékos is eltöprengett a dolgon. Hát annyira nem is tűnik megbízhatónak ez a nyereség maximalizálás. Különben is miért tömné tele egy önző alak zsebét? A következő körben tehát ő sem fizet be semmit. Ebből adódóan már csak 40 eurót osztanak szét a játékosok között. B és D játékosoknak, akik beadták a pénzüket, már nincs is nyeresége. Úgyhogy D játékos is megelégeli a dolgot és kiszáll. B játékos most már veszteséget termel, úgyhogy ő is kiszáll. A játék összeomlott. Senki sem keres, egyetlen centet sem. A közvagyon elvész. Hogy történhetett ez? Hüllő nyelvre lefordítva a válasz így hangzik. A hasznomat akarom, méghozzá most rögtön. A tábla csokoládét teljesen egyedül befalni, mielőtt még a kis húgom meglátja. Az óriási sült húst betömni, pedig tegnap is megettem egyet. Városi terepjáróval járni, pedig nagyon szennyezi a levegőt. Elrepülni a Bahama-szigetekre, pedig az még jobban szennyezi a levegőt. Megnyitni egy kőolaj lelőhelyet, pedig inkább egy szélparkot kellett volna építenem. Lehalászni a tőkehalakat, pedig veszélyeztetett az állományuk. bezsebelni az évvégi jutalmat. Pedig több munkatársat is el kellett küldeni a cégtől. De ami az enyém, azt többé senki sem veheti el tőlem, ez így van. Időközben még érthetővé is vált ez a hozzáállás. És nem mindig a kapzsiság van a háttérben. Gyakran a félelem, a bizonytalanság és a nyomás is közrejátszik. Szükséghelyzetbe kerülünk, túl nagy a stressz, túl keveset keresünk. Jót akarunk a családunknak, meg akarjuk jutalmazni magunkat. Éjjel-nappal gürcölünk, úgyhogy igazán megérdemeljük azt a nyaralást a Bahamákon. Körülöttünk senki nem mond le semmiért. Akkor miért éppen mi mondjunk le bármiről is? Miért telepítsünk fákat a kis pénzünkből, amikor Bolsonaro egész esőerdőket tarol le? Kezdjen el előbb ő fákat telepíteni. Miért mondjunk le a rántott húsunkról, az autónkról, miközben Németország csak 2%-ban járul hozzá a klímaváltozáshoz? Az amerikaiak és a kínaiak meg vadul buliznak, és közben széndioxiddal nyomják tele a levegőt. Miért nem szabad fejlődő országként szénerőművet építenünk, miközben akik ezt meg akarják tiltani, a jólétükhöz több millió tonna üvegházhatású gázt bocsátanak ki? Rengeteg okunk van, hogy ne működjünk együtt másokkal. Az önzésnek számtalan arca és kifogása van. Az ember minden esetre jobban jár, ha megtartja a 10 euróját. De éppen ez a lényege a közlegelők tragédiájának. A gyors személyes haszon, hosszú távon a közösség és ezzel az egyén veszteségét is jelenti. Ezt a zavaros helyzetet nevezik a közgazdászok úgy, hogy társas dilemma.
Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ez a jól létnek, a boldogságnak alternatív nem fogyasztói modelljeit kell keresni. Persze azért ennél sokkal bonyolultabb a dolog is vissza az energiára, hiszen itt van egy hatékonysági út is, tehát nem csak egy energiatakarékosság, amikor kevesebb gazdasági teljesítményt hajtunk az energiával.
Engedjen meg egy saját tapasztalatomat. Tegnap kint volt a gázszerelők nálunk, mert a tűzhelyemnek a két rózsája nem ég. És elmondták, hogy ez az én készülékem, ez körülbelül 20 éves, és gondolkodjak azon, hogy egy újat veszek, mert nincs hozzá alkatrész. Ezek a készülékek úgy készülnek, hogy 3-5 évet teljesítsenek, és utána nem is gyártanak hozzá alkatrészeket.
Igen, hát ez egy ismert probléma, ugye a tervezett elavulásnak is hívják, és ez egyike a sok meggyőződésünkkel ellentétes, hát én is a saját életemből számos ilyen példát tudok mondani, hogy én megtartottam volna, megjavítottam volna. Ez jó, hogy behozta ezt a példát, mert megint mutatja azt, hogy mennyire komplex ez a kérdéskör, tehát nem lehet itt csak erről beszélni, hogy fosszilisak helyett megújulók, és akkor minden meg lesz oldva. Kevesebb energiafelhasználás, de még ez is rengeteg felé ágazik el. Tulajdonképpen az olyan, mint a spagetti, hogy elkezdjük tekerni egy-két szállt, aztán jön az egész fele, mert látjuk, hogy mennyiféle összefüggés van, és a rendszer bizonyos pontjai mennyire összefüggenek más pontokkal. Szóval egy picit még visszatérve arra, ugye, hogy miért mondtam azt, hogy itt a gazdasági teljesítmény ebbe beleértendő, a fogyasztás is csökkentésére volna szükség, mert hogy van egy másik út is, és ez alapvetően egy technológiai út, ez az energia hatékonyság növelése. Ugye akkor nem csökkentjük a teljesítményt, mondjuk vegyünk egy olyan példát, hogy egy autógyárban ugyanannyi autót gyártanak évente, csak a cég beruház egy energiahatékony gyártósorra. akkor ugyanannyi autót egy kisebb energiaszámlával lehet legyártani. Ugye ez egy másik út, ez is egy fontos út, és igazából ezt próbáljuk, ezen járunk, hogy az olajválságok óta, 70-es évek két olajválsága óta nagyon rá is álltunk egyébként az energiahatékonyság, meg az anyaghatékonyság növelésére is, meglehetősen szép eredményeket értünk el, csak, ugye, és akkor visszakanyarodva az előzőhöz, ezeket az eredményeket fölfalta a növekedés. Tehát amit megnyertünk a
régen, egyiken, igen.
Azt elvesztettük azzal, hogy tovább-tovább növekedtünk. Tehát ezt a két utat együtt kell alkalmaznunk az energiafelhasználásunk csökkentésében. Nagyon fontosak a technológiai megoldások, az energiahatékony eszközök egyfelől, de emellé oda kell tenni azt, amit úgy hívhatunk, hogy energiatakarékosság, ez pedig azt jelenti, hogy eleve kisebb teljesítmény, kisebb gazdasági teljesítmény, kisebb kitermelés, termelés, fogyasztást tűzünk ki magunk elé célzni. Tehát itt kezdődik a dolog, de azt mondtam, hogy nem kerülöm meg a kérdést, tehát visszatérve arra, hogy fosszilisakról megújulókra való átállás, most nagyjából a számok ma úgy néznek ki, ha a globális energiastatisztikákat nézzük, és elsődleges energiafelhasználást nézünk, akkor azt látjuk, hogy több mint 80%-ban fosszilisakat használunk, kőolaj dominál, kőszén nem sokkal van lemaradva, és tőle nem sokkal lemaradva meg a földgáz. Tehát 81-2%. Hát körülbelül egy 13-14% a megújulóknak a teljes részesedése, és hát akkor ezt ki lehet találni, hogy a maradék 5% meg a nukleáris energia. Ugye ez nálunk nagyobb arány, tehát nálunk Magyarországon azért kicsit más arányok vannak, kevesebb a fosszilis és több a nukleáris, leginkább globálisan ezek az arányok vannak. Na most ez is nagyon érdekes viszont, hogy ez a 13-14% megújuló, ez hogy néz ki, mert hogy ennek a zöme, kb. 10% az biomassa energia, 2-3% vízenergia van benne, és a maradék, hát egyenként még százalékokban sem mérhető, az a nap és a szélenergia. Hát a többi az a geotermikus árapály, és a többi hát az annyira nem mérhető, hogy eleve nincs benne akkor a potenciál. Tehát a napenergia, meg a szélenergia, amiről annyit beszélünk, hogy így, meg úgy, meg amúgy, azok globálisan még az 1%-ot sem érik el, hát közelítik, de nem érik még el. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen energia átmenet, amiről ön is a kérdésében beszélt, hogy a fosszilisakról megújuló dominanciára álljunk át, ez biztos, hogy egy nagyon, nagyon hosszú, itt sok évtizedben lehet csak gondolkodni, és igazából a megújulók részesedése sajnos globálisan az elmúlt évtizedekben nem nőtt, egészen minimálisan nőtt, hanem szignifikáns. Tehát korábban is ez a kicsit 10% fölött, ez az érték volt. Az óvatosságra int minket, illetve hát nyilván biztatóbbat akarok mondani, akkor azt kell mondani, hogy nagyon sokféleképpen kellene gyorsítani, ugye nem tudjuk nagyon felgyorsítani, de azért lehet gyorsítani ezt az energiaátmenetet, és akkor rátérhetünk arra, hogy vajon kik lehetnek ezek a szereplők.
Így van. Kin múlik ez?
Kin múlik ez? Na most ez egy nagyon fontos kérdés, ugyanis ugye globális problémáról beszélünk, tehát a globális éghajlatváltozás az tényleg egy ilyen nagyon globális probléma, és emiatt nagyon sokan azt hiszik, hogy ezt kizárólag globális szinten kell kezelni, és hát ugye látjuk azt, hogy ezek a globális klímatárgyalások hát mennyire kudarcosak. Hiába volt itt 2015-ben felcsillant a remény, párizsi egyezmény, igazából azóta megint nem sok minden történt.
Sőt, a kitűzött célt sem érte el.
Igen, de nem is volt kötelező érvényű cél.
Szóval igen.
Az a helyzet, hogy de ez ugye még Párizs előttre bőven visszanyúlik, 80-as évek végén kezdődött az együttműködés, de ha nagyon szigorúan veszük, akkor a 90-es elején. Ehhez képest ez egy elképesztően kudarcos, nyögvenyelős folyamat, és nagyon könnyen arra következtetésre juthatunk, akkor a világvezetői ennyire szerencsétlenek, és akkor dőlhetünk a kardunkba. De egyáltalán nem erről van szó. Nagyon fontos az, hogy igen, globálisan is kell kezelni ezt a problémát, de minden szinten lehet tenni a klímaváltozás ellen. Az nem igaz, hogy egy globális probléma ellen csak globálisan lehet. Globálisan is kell természetesen, tehát nem akarom kihúzni a globális szintet a fontos szintek közül. Menjünk akkor lejjebb. Itt van nálunk az Európai Unió szint. Egyébként az Európai Unió, ha összehasonlítjuk mondjuk az USA-val vagy Kínával, hát nyilván a klímaharcban jó fiúnak tekinthető relatíve, ugye? Tehát ebben nem állunk rosszul. Ugye akkor ott van a nemzetállami szint. Ez már olyan, hát már az EU szintre is tudunk azért hatni, főleg most választások lesznek, nem sokat, de tudunk. Nemzetállami szint, itt egy picit még jobban tudunk, tehát már közelebb hoztuk hozzánk a problémát, de utána még lejjebb vihetjük. Van települési szint is például, aztán hát ki is hagyjuk. Egy települési önkormányzat is rengeteg mindent tehet a saját hatáskörén belül. Elég régóta létezik a Klímabarát Települések Szövetsége. Olyan egyik tagközösség sem ért el azért annyira látványos eredményeket, mint amilyeneket láthatunk Ausztriában, Németországban, az Amerikai Egyesült Államokban például. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy az USA-t általában kárhoztatni szoktuk itt a klímaváltozás elleni küzdelemben. De hát vannak olyan polgármesterek és települési önkormányzatok, olyan nagyvárosoknál is, mint mondjuk Denver, akik azt mondták, hogy ők itt igyekeznek megcsinálni sok mindent a saját hatáskörükön belül. Kihagytam az Egyesült Királyságot, hát talán a legjobb példák, vagy az egyik legjobb példák bizonyos Egyesült Királyságban található települések között van a települési klímaprogramokra. És akkor menjünk még lejjebb. Ugye ott vannak helyi közösségeknek a szintje, ugye hát ez az, amivel én szűkebben is leginkább foglalkozom, ezt kutatjuk, illetve helyi ökoközösségeket segítünk a kisközösségi program nevű kezdeményezésben már 15 éve. Ha emberek alulról jövő módon összefognának, nagyon sok mindent tehetnének. Nyilván egy-egy ilyen kisközösség kevesebb, de nagyon sok ilyen létezhet, meg hát létezik is azért, megint csak nem annyira még Magyarországon. És akkor mehetünk még lejjebb, a háztartásnak a szintje és az egyénnek a szintje, és megint csak lehet azt mondani, hogy igen, ez kevés, de megint csak lehet ezzel szemben azt mondani, hogy rengeteg elkötelezett egyén van, akkor tegyük meg azt, amit tőlünk tenni. Tehát több szinten tudunk tenni, és ha itt minden szintet, és nyilván nem is tudtam az összeset elmondani, csak a legkézenfekvőbbeket, ha már minden szintben gondolkodunk, és minden szintet figyelembe veszünk, akkor már sokkal inkább az a kép alakul ki, hogy de, igenis tudunk tenni, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy, és ugye közelebb is tudtuk hozni saját magunkhoz a kérdést, hogy sok szintű cselekvés, és nem arról van szó, hogy teljesen tehetetlenek vagyunk. Ezzel együtt, ilyen rózsaszínre festeni se akarok, meg hamis reményeket táplálni, ez egy ilyen gigászi feladat, meg herkulesi feladat, tehát, hogy ezek ilyen, tényleg ilyen, szokták is mondani, mitikus időket élünk, tehát annyira előzmény nélküli az egész, hát nem is csak a klímaváltozás, hanem egy tágabb ökológiai, sőt egy még tágabb civilizációs válság, amiben élünk, hogy tehát nem tudunk nagyon visszanyúlni a történelembe, sőt, hát igazából egyáltalán nem sokat tudunk visszanyúlni a történelemben, hogy akkor találunk erre megoldási mintákat. Szóval egyáltalán nem biztos, hogy ezzel meg tudunk birkózni, de az biztos, hogy meg kell próbálnunk, és annyira nagy a tét, hogy muszáj ezt megpróbálnunk, de hát különben tényleg katasztrofális klímahelyzet, meg egyéb ökológiai helyzet fog itt bekövetkezni, de nem szabad belenyugodnunk pont azért, mert hát itt rengeteg ember életéről, jól létéről, és rengeteg élőlénytársunk létéről van szó.
A fejlődő világ úgy látja, hogy a boldogság a fogyasztás, azzal egyenlő. Hogyan lehet rávenni a még nem tönkretett gondolkodásúakat arra, hogy ne is álljanak bele ebbe?
Ugye ez megint csak egy olyan kérdés, amire nagy ráhatásunk nincs.
A világnak a szemléletét kellene változtatni ahhoz, hogy ez valahogy elinduljon abba az irányba, ami mindannyiunknak fontos volna.
Erre két dolgot tudok mondani. Az egyik az az, hogy inkább nekünk kellene tanulnunk szemléletet olyan kultúráktól, akiket esetleg általában a gyarmatosító mentalitásunkkal lenézünk, mert még sokkal inkább találhatók olyan kultúrák, olyan mértékletes kultúrák a perifériás országokban, fejlődőnek nevezett országokban, mint itt. De ez, hogy mi mondjuk meg a tuti frankót, ez én azt gondolom még mindig a gyarmatosító szemlélet, én ezzel a magam részéről nem értek egyet. Másik pedig az, hogy az ilyen kérdésekre azt szoktam mondani, hogy bocsánat, először a saját házunk táján tegyünk rendet. Megmutatjuk, hogy mi nekünk ez már sikerült. Nekünk papolni erről a perifériás országoknak, hogy hogy kéne klímabarátan élni, mikor nekünk meg nem sikerül ezt megvalósítanunk. Ez azt hiszem, hogy visszás lenne, és ezt nyilván ők se szeretik. Meg a másik az, ami ide tartozik, hogy hát hol van a mi hatókörünk. Ön vagy én, vagy bármelyikünk itt Magyarországon, meg azon belül is, ahol éppen lakunk, ott tudunk hatni leginkább. Az, hogy mit csinálnak Pakisztánban, vagy mit csinálnak Paraguayban, arra sajnos nem igazán van behatásunk, sőt, hát...
Teljesen igaza van. Igen, sokat tehetünk a saját közben környezetünkben.
Hadd ajánljam akkor, van egy honlapunk, kisközösségek.hu az oldalunk, viszont működtetünk egy portált is, aminek az a neve, hogy kiutak.hu. Ezen található most már 125 konkrét cselekvési tipp helyi ökoközösségeknek. Ezek egy része közösségszervezésről szól, ezeket is ajánlom. Most leginkább azokat, amelyek arról szólnak, hogy lakóhelyünkön másokkal összefogva, élőlénytársaink védelmében, a hulladék csökkentésünk érdekében, vagy éppen mondjuk a vízgazdálkodás javítása érdekében mit tudunk tenni. És számtalan, ugye föl is van osztva kezdő, középhaladó és haladó tippekre, nyilván először a kezdők közül érdemes válogatni, de egy csomó ilyen alacsonyan függő gyümölcs is van köztük, amit tényleg nem nehéz megoldani. Most mondok egy nagyon aktuálisat, mi is itt, ahol én lakom, egy Fejér megyei kisvárosban, Csákváron, most már évek óta szervezünk tavasz elejére, tél végére magbőrzét. Ez egy nagyon egyszerű dolog, tehát ez pillanat alatt meg lehet egy magbőrzét szervezni és hirdetni, és ezzel úgy a helyi gazdálkodást, a kiskertekben való gazdálkodást tudjuk segíteni, egymást tudjuk segíteni ebben. De hogy mondjuk másik végletet is, mondjuk lehet helyi pénzeket, helyi pénzrendszereket létrehozni, ez egy nagyon haladó tipp, erről is lehet olvasni. Szóval a kiutak.hu-t ilyen szempontból nagyon ajánlom, és mindenkinek, aki a klímaváltozás és más globális problémák miatt aggódik, én azt tudom ajánlani, hogy helyben keressük meg a társainkat, gyűrjük fel az ingújunkat, és álljunk neki, és kezdjük el, és valósítsunk meg valamit. Tehát ez a cselekvés, ez mindenképpen a legjobb gyógyír. Szóval az, hogy itt, ha csak lamentálunk a globális helyzetet, az önmagában nem fog előre mozdítani semmit.
Takács Csánta Andrással, az ELTE humánökológiai mesterszakának oktatójával, a kisközösségi program szakmai vezetőjével beszélgettünk, lehetséges életstratégiákról, Frank Schatzing, Mi van, ha megmentjük a világot című, avagy Tippek túlélni vágyoknak a című munkája apropóján. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy mit mond az ökológus, milyen szinten kellene a megoldást keresni. Megfejtését a keménykötés, civilradio.hu címre várom. A könyvből Pogány György olvasott felszemelvényt. Hajós Vera szerkesztő műsorvezetőt hallotta. Ez a Civil Rádió keménykötés című műsorának egy részlete volt. Ha szívesen hallgatnak könyvekről hasonló beszélgetést, akkor érdemes felkeresni a műsor közösségi oldalát, a facebook.com/keménykötés műsor oldalt. Találkozzunk ott is!
Kemény kötés. Könyvekről, a fülszövegen túl.
Hajós Vera műsora.